Osztomazést.
Széke Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Forró László. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Széke Ervin. Vasárnap lezajlott a francia elnök választás első fordulója. A független, ugyanakkor a baloldal által támogatott Emmanuel Macron minimális különbséggel ugyan de vezet a szélső jobboldal jelöltjével, Marine Le Pennel szemben. Ez valamelyest a közvéleménykutatások alapján is várható volt, hogy Le Pen bekerül másodiknak a második fordulóba. Mi várható a második fordulóban, hiszen azt mondták, hogy azért ettől függetlenül nem lesz szélső jobb elnöke Franciaországnak.
Jó napot, jó vételt kívánok mindenkinek, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Valóban eddig még nem volt arra példa, hogy a szélső jobb magához tudta volna ragadni a hatalmat. Mindig a középpártok összefogtak ellenük. Én arra tippelek, hogy most is ez fog történni. Egyébként érdemes lévén, hogy Franciaország egy jelentős állama az Európai Uniónak, egy kicsit tágabb összefüggésbe helyezni ezt a választást. Úgy tűnik, hogy létezik egy európai dilemma, hogy milyen irányba kellene elindulnia Európa vezető államainak, olyan gondokra, mint a bevándorlás, a terrorizmus, a politikai pártok válsága, ilyen ellenszer mutatkozik globális megoldás, vagy nemzetállami megoldás. Érvek ugye mindkét álláspont sorakoznak, egyfelől az Európai Unió túlságosan bürokratikus szervezetnek bizonyult, amelyik nem tudta kezelni például a görög válságot, a terrorista akciókat Európa nagyvárosaiban, vagy éppen Oroszországnak a terjeszkedését Ukrajnában és a Közel-Keleten. Úgy tetszik, hogy nem egyszerre az EU döntéshozói bürokratái a multinacionális cégek szolgáló leányaiként viselkednek, nincs egy karizmatikus vezetője az Európai Uniónak, tehát nagyon sok kifogás éri ezt a szervezetet, de ugyanakkor a Brexit sem jelent megoldást, hiszen Nagy-Britannia gazdasága megsínylette már a kilépés meghirdetését is, nem tudjuk, mi következik majd a kilépés után. És fölöttért kétséges, ugye, hogy a nemzetállamok egyenként meg tudnak-e birkózni azokkal a gondokkal, amelyekkel közösen sem bírtak. Ezt a kérdést Európa még nem döntötte el. Ezt mutatja az, hogy volt ugyan Brexit, erősödtek a szélsőséges, az euroszkeptikus pártok, de volt az osztrák és a holland választás is, és most itt van a francia is, amelyik legalábbis a dolgok jelenállása mellett a globális megoldást kínálókat kéri fel az ország vezetésére. Persze sok függ még a németországi választásoktól, de egyelőre úgy tűnik, hogy az első sokkot Európa kiheverte, viszont az is nyilvánvalónak tetszik, hogy az Európai Unió nem folytathatja úgy, mint eddig, sokkal rugalmasabbnak kell lennie, kezdeményezőbbnek, aktívabb szervezetté kell válnia, ha egyáltalán talpon akar maradni, és hogyha legalábbis koordinálni kívánja a tagországokat. Na most vissza Franciaországba, szerintem Emmanuel Macronnak minden esélye megvan arra, hogy Franciaország elnöke legyen, és nem csak azért, mert ő nyerte az első fordulót, hanem azért is, mert Franciaországnak nagyon komoly baloldali eszmeisége, baloldali hagyományai vannak. A legbefolyásosabb lapok még mindig a Libération és a Le Figaro, amelyik ugyan nem jobboldali, nem baloldali, de határozottan szélsőség ellenes, tehát nem támogatja és nem támogatta Marine Le Pen. Ilyen körülmények között úgy tűnik, hogy ha csak valami rendkívüli dolog nem történik a hátralévő 10 napban, akkor Franciaország hát nem fog irányt váltani, vagy nem fog jelentősen irányt váltani, annak ellenére sem, hogy az holland kormány az kétségbejtően leszerepelt François Hollande a választások előtt valami 4-6% közötti támogatottságot tudott csak felmutatni. Persze ehhez hozzájárultak a terrorista akciók is, amelyek Párizsban voltak, a Charlie Hebdo ellen elkövetett merénylet. Szóval az emberek elégedetlenek voltak azzal, hogy ahogy Hollande kezelte, illetve nem kezelte a François Hollande vezette kormányt, ezeket a nagyon súlyos kihívásokat. Ennek ellenére mégsem csalódott a baloldalban, mint eszmeiségben, és hát valószínűleg ők fognak tovább kormányozni, de mindenképpen változtatniuk kell nekik is, tehát még egy Hollande kormányt azt hiszem már nem viselne el, nem fogadná el a francia társadalom.
Igen, hát említetted a merényleteket, és hát a legutóbbi az a lövöldözés volt a Champs-Élysées-n pont a választások előtt, és az sem dobta meg annyira Marine Le Pent, hogy ugye első helyre jusson. És akkor ezek szerint a 15 évvel ezelőtti forgatókönyvre tippelsz, hogy az válik be, akkor Marine Le Pennek az apja volt bent második fordulóban, és még maradt alul.
Így van. Nagy valószínűséggel a lányával is ez fog történni, hogy látszik, ez náluk már családi hagyomány.
Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vue. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords. Je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà, c'est ça, allez riez, Milord, allez chanter, Milord, ta-da.
Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
akkor most jöjjünk egy kicsit közelebb. Elnökökről volt szó, a rádió elnökét is leváltották, pontosabban új elnököt neveztek ki a rádió élére, miután a parlament szakbizottságai és a plénum az elutasította a rádió tavalyi és tavaly előtti tevékenységére vonatkozó jelentést. Georgica Severin az ideiglenesen megválasztott elnök, őt már megválasztották egy fordulóban, viszont azt hangoztatták a parlamentben, hogy nem a rádiógazdasági teljesítményével van bajuk, nem azért nem fogadták el a jelentéseket. Mi lesz Georgica Severin alatt?
Hát ezt valószínűleg Georgica Severin tudná megmondani. Igen, valóban ez egy politikai döntés volt. Ugye ne feledjük el, hogy január 31-én a legfelsőbb bíróság egy olyan döntést hozott, hogy Ovidiu Niculescu összeférhetetlen volt a funkciójával 2011 és 2012-ben egész addig, ameddig meg nem választották a rádió elnökének, mert tagja volt egy másik állami vállalat igazgató tanácsának is, és a rádió igazgató tanácsának is, és ez a kettő együtt összeférhetetlen. Tehát a törvény értelmében őt ebben az esetben el kellett volna már 10 nappal a döntés után le kellett volna váltani, lévén, hogy csak a parlamentnek van jogosultsága, és hát a parlamentnek nem írhatják elő, hogy mikor váltson le valakit, 10 napig, hanem közel 3 hónapig még hivatalban marad, de hát a parlament valamiképpen eleget akar tenni ennek a bírósági döntésnek. Valóban nem volt gond a rádió teljesítményével, nem azért utasították vissza a jelentést, hiszen ha a gazdasági eredményeit nézzük a rádiónak, akkor jól áll, hiszen profitja is van. Ha a hallgatottsági mutatókat nézzük, akkor is jól áll, hiszen piacvezető helyen van, tehát a leghallgatottabb rádió az országban, tehát ilyen problémák nincsenek, teljesíti a közszolgálati funkcióját, nem érte olyan vád a rádiót, hogy részrehajlóan tájékoztatott volna, vagy politikai csatározásokban vett volna részt, illetve volt egy feljelentés, amit az audiovizuális tanács visszautasított, amelyben a rádió egyik alkalmazottja a cenzúrát vélt felfedezni abban, hogy miután elmondta a mondani valóját, a rádióban utána zenét tettek be, és ő ezt úgy értékelte, hogy őt cenzúrázták. Az audiovizuális tanács ennek az ellenkezőjét állapította meg. Ami Georgica Severint illeti, ő tavaly híresült el, hogy úgy mondjam, a rádióban, akkor, amikor letette egy olyan törvényjavaslatot, amelynek az egyik pontja az volt, hogy egyesíteni kell a rádió és a televízió társaságot. Ez a rádióban némi riadalmat váltott ki, hiszen a rádióval ellentétben a televíziónak a gazdasági helyzete korán sem rózsás, sőt, hát tavaly 770 millió lej adóssága volt a televíziónak, amit a rádió nem tudott volna kiegyenlíteni, viszont elképzelhető, hogy akkor a rádió is veszteséges lett volna. De ettől eltekintve ő a Szociáldemokrata Pártnak szenátora volt, a Szociáldemokrata Párt támogatottságát élvezi, ilyen értelemben is egy politikai döntés volt az ideiglenes kinevezése. Én azt mondom, hogy ne jósoljunk, nem mondjuk, ne próbáljuk megmondani, hogy mit fog tenni a rádió élén. Lehet, hogy ebből a székből már másképp lát bizonyos dolgokat, mint a szenátori székből. Ugye emlékezzünk rá, annak a törvénytervezetnek az is része volt, hogy külön kell választani az elnök és vezérigazgatói tisztségeket. Nem hiszem, hogy ő most valamikről le akarna mondani, tehát várjuk meg, hogy milyen intézkedéseket fog hozni. Egyébként már nincs törvényhozói minősége, tehát valószínűleg ezt a törvénytervezetet már nem fogja fenntartani, és ebből a pozícióból talán nem is lenne szerencsés. Várjuk meg, hogy milyen lépéseket fog tenni. Nyilván sok függ az elnök vezérigazgató személyétől, de hát azért sok függ hallgatna a rádió apparátusától és a menedzseri apparátustól, illetve hát azoktól, akik a műsorokat nap mint nap elkészítik. Ez nem egy kis lélekvesztő ez a rádió, hanem egy óceánjáró, amely nehezebben fordul, még akkor is, hogyha a kapitány kiadja az utasítást, hogy hátra arc, mire a hajó megfordul, eltelik jó néhány óra, tehát valószínűleg így sem fognak egyik napról a másikra megváltozni, vagy lényegesen változni bizonyos dolgok, arról nem is beszélve, hogy hát nem tudjuk, hogy az elnök milyen változásokat szeretne, valószínűleg ezt majd el fogja mondani az első napokban.
Ott én elszúrtam, hogy 88-ban elvettem feleségül Marit. Pont 88-ban, március hóban vidőn a politika szakít. S a Komcsik pártja megy új irányba, s velük a Mari apja, aki a régi gárda kemény titánja, és pont az ő lánya volt Mari. Március hóba ütött az óra, elvettem épp, hogy ezt a Marit. S még aznap este, majd hanyatt esve, hallom az apus pártja szakít. Mondok apusnak, te aztán jó vagy, marha nagy politikus öreg. Az ember nősül, hozzád megy bűl, s bánja rögtön meg. Ha előbb mondott, hogy ti lekoptok, hiába Marina nagy didi. Popó hiába a Komcsi lánya, frász, aki elveszi. Sírt ott az árva, hogy így úgy a lánya, de én csak rossebb, aki megesz. Majd medve bőrre, ketten ledőlve, megittunk viszkit három rekeszt. S ottan ledőlve, hát kissé enyhülve, rászólok, tudod, hogy mit öreg? Mit előbb mondtam, az csak kínomban, mondtam a Marit illetőleg. A viszkid is jó, a lányod is jó, s azért, mert a pártod most szakít. S hogy én elszúrtam pont 88-ban, nem balhízok itt. Menek az évek, jönnek az évek, azért a Komcsik pártja kemény. Vonuljunk már ma illegalitásba, hát ha van remény. Ugrott a pósom, nagy régi sólyom, mindene az illegalitás. Revolvert rántott, és így kiáltott, te jó kis elvtársam vagy, Balázs. Bár én elszúrtam, hogy 88-ban egy Komcsi házba mentem vejül, azért az hős tett az időknek, néha az ember szembe szegül. Az após pisztolyával megyünk illegalitásba, megtanít mi a vörös segély. Én nap összebújva, röplapokat nyomva, az ember a jéghátán is megél. 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 Az ember a jéghátán is megél.
Na most erről a hajós példáról jutott eszembe, hogy ugyancsak 15 év telt el, ha jól tudom, a Székely Kongresszusnak nevezett Székelyföldi Regionális Konferenciáról, amelyet harmadik alkalommal szerveztek meg az elmúlt hétvégén. Te ott voltál az eseményen, és említsük meg, hogy ez nem az, ahol a Székely vagy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács választotta meg elnökét, mert ez is volt a hétvégén, hanem ez egy másik konferencia. Miről volt itt szó, milyen tapasztalatokat szereztél?
Igen, hát a Székely Kongresszus elnevezés félrevezető lehet. Itt valószínűleg csak a hagyomány kedvéért, illetve hát ilyen történelmi dimenziót akartak adni egy tudományos konferenciának. Nem arról volt szó, hogy ide elküldték volna a képviselőiket a különböző székely régiók, és hát itt valakit megválasztottak volna, vagy valamilyen politikai programot elfogadtak volna. Ez egy klasszikus tudományos konferencia volt, ahol olyan kérdésekről volt szó, mint Székelyföld gazdasági potenciája, a népesedésnek az alakulása, a nyelvi jogoknak a tiszteletben tartása Székelyföldön, a helyi közigazgatásnak a problémái, a sajátos problémái. Tehát mondom, nagyon sokféle téma volt. Én magam is gondban voltam, hogy melyiken vegyek részt, mindegy, mert ezek párhuzamosan zajlottak, nem tudtam mindenütt ott lenni. Végül úgy döntöttem, hogy jogászként ugye a nyelvi jogok kérdése áll hozzám közelebb, és erre az előadásra mentem be, ahol valóban érdekes előadásokat hallgathattam meg. Horváth István, a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet igazgatója mondott egy nagyon átfogó és nagyon, nagyon érdekes beszédet, vagy hát előadást tartott arról, hogy hogy is állnak Romániában a nyelvi jogok, és arra a következtetésre jutottam, hogy ez sem kivétel. Romániában általában a törvény szintjén mindent szabályoztak, és többé-kevésbé mindent az európai szabványoknak megfelelően. A baj mindig a végrehajtással van. Itt is a nyelvi jogok azok írásba vannak foglalva, a törvény statuálja ezeket, a regionális és európai nyelvek, regionális és kisebbségi nyelvek európai kártáját Románia elfogadta, aláírta, ratifikálta, része a belső törvénykezésnek. A gond mindig akkor van, amikor ezeket a gyakorlatba kell ültetni, mert akkor kiderül, hogy nincs felelőse ezeknek a dolgoknak. Nem lehet tudni, hogy kinek a feladata az, hogy biztosítson magyar nyelvű vagy a magyar nyelvet ismerő tisztviselőket, hogy legyen tolmács a bíróságokon, hogy nyomtassanak kétnyelvű űrlapokat, amit az odafordulók anyanyelvükön is kitölthetnek. Tehát ezekkel van gond, nem lehet tudni, hogy milyen pénzből finanszírozzák ezt, és akkor az egész egy ilyen informális zónába kerül. A Romániában ismert ilyen kis megegyezések, ahogy mondani szokták, la micance legere, működnek ezek a nyelvi jogok. Körülbelül úgy, ezt nagyon plasztikusan el is mondta Horváth István, hogy che mezzo per usica che este ai ciuno care intenzionato vorreste ungureste. És akkor jön Rózsika, lefordítja, utána viszont Rózsika reklamál, hogy őt nem fizeti senki azért, mert tolmácsként is működik, és hogy ez nincs benne a hivatali leírásában, és akkor, hogyha azt akarják, hogy ő fordító is legyen, akkor ezt neki külön fizessék ki. De hát a polgármester meg azt mondja, hogy neki erre nincsen kerete, saját zsebéből nem tudja kifizetni, és akkor minden úgy marad, hogy hát van is, meg nincs is, tehát erre lenne szükség. Egyébként Horváth Istvánnak volt egy nagyon jó javaslata, hogy nem feltétlenül kizárólag törvényhozási és igazságszolgáltatási kérdéssé kéne tenni ezeket a dolgokat, hanem az intézmény építés kérdésévé, hogy már eleve az intézmény alkalmazkodjon ezekhez a speciális feladatokhoz, vegyenek fel elég kellő számban olyan tisztviselőket, olyan hivatalnokokat, akik ismerik az illető kisebbség nyelvét, és akkor mindjárt könnyebben mennek ezek a dolgok is, és nem utolsó sorban utaljon ki a költségvetésből több pénzt ezeknek a sajátos feladatokat is ellátó önkormányzatoknak a kormány, mert ugye ez a jogoknak a betartása, ez költségekkel is jár mindenütt a világon, és ezt tudomásul kell venni.
Igen, viszont volt rá példa, hogy úgy hirdettek meg, jó, Székelyföldön, úgy hirdettek meg állást, hogy tudjon magyarul az illető, és akkor azért perelték be őket.
Igen, igen. Hát azért mondom, nem egységes ilyen szempontból sem az igazságszolgáltatás sem. Diszkrimináció ellenes tanács nagyon sok és nagyon értelmes döntést hozott ezekben az ügyekben, de a diszkrimináció ellenes tanács nem helyettesítheti a bíróságokat. Tehát végül is kötelező érvényt csak a bírói gyakorlat hozhat, ahol úgy tűnik, hogy nem mindig eléggé tájékozottak ezekben az ügyekben.
Ezzel akkor tegyünk is pontot a műsor végére, mert lassan aztán kifutunk az adásidőből.
Így van, még lenne mit mondani, de esetleg egy másik alkalommal visszatérek rá.
Úgyhogy én Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket, Forró Lászlót hallották, viszont hallásra.
Ki a legény a csárnában? Magam vagyok, hopp! Akire én rákiáltok, azt sem mondja, hopp! Bár a nőknek bedülök, a hűségre fétülök. Aki megcsal, azt én el nem átkozom. Hol te legyek, s
Yeah.